Január óta az apostolok cselekedeteinek a sorozatában vagyunk, és ez a sorozat ez most múlt héten megszakadt, abban maradt, de nem véletlen, hogy ez így történt. Múlt héten húsvét volt, és arra emlékeztünk, hogy Jézus Krisztus meghalt, és utána feltámadt mi érettünk. És olyan jó, hogy ez pont így beékelődött az apostolok cselekedeteinek a sorozatába, és azért, mert azt láthatjuk folyamatosan ebben a sorozatban, hogy az apostolok úgy mennek ki, azt viszik tovább, azt képviselik, és arról beszélnek, hogy Jézus Krisztus meghalt, értünk, de később feltámadt. És olyan jó, hogy mi is így ebben a sorozatunkban megálltunk, és erre volt egy külön ünnepünk, egy vasárnapunk, és így folytatjuk most az apostolok cselekedetének a sorozatát, hogy mi is húsvét után lehetünk, és ebben a tudatban vagyunk. Így olvasom a következő fejezetet, ami jön soron, és ez a 15. fejezet az apostolok cselekedeteiből, ennek a fejezetnek az utolsó 5 versét olvasom. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr ikéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult. Bejárta Szíriát és Kilíkiát, és erősítette a gyülekezeteket. Emlékszem, hogy gyerekkoromban rengeteget játszottunk a testvéreimmel társas játékokat. Mi 5 vagyunk, és rengetegszer játszottunk különböző játékokat, stratégiai játékokat, olyan játékokat, aminek az volt a lényege, hogy valahogy együtt kell működni. Valahogy attól függ a te teljesítményed, a te helyezésed, hogy a többiekkel hogy tudsz valahogy együtt dolgozni. És ahogy így játszottunk, folyamatosan az lett az eredménye ezeknek, hogy egy idő után eljött az a pillanat, amikor a játékokban nem tetszett nekünk, ahogy a másik csinálja az ő dolgait, mert nyilván úgy csinálta, hogy ő nyerjen, és nyilván az nekem nem volt jó. És elindult egy ilyen kis kommunikáció, hogy figyelj, ezt csináld szerintem máshogy, figyelj, szerintem meg te csináld máshogy, és elindultak belőle konfliktusok. Nagyon sokszor végződött úgy ez a játék, hogy oda csaptunk mindent, és azt mondtuk, hogy na jó, nekem elegem van, ez így nem jó, és az egyik ment éjszaknak, a másik ment délnek, és nem is szóltunk egymáshoz, és ezt a feszültséget csak vittük tovább, és nem beszéltük meg. És aztán egy újabb társasozásnál ezt hoztuk be, és megint már így ültünk le, már előbb jött ki ez a konfliktus, és már volt egy ilyen hív az egészben, egy ilyen meghasonlás, hogy mit, hogy kéne neked csinálni, meg nekem mit csinálni. És egész gyerekkoromban nem tudtam meglátni azt, hogy van ennél fontosabb dolog is az, hogy most egy adott rizikóban én melyik országot támadom meg, vagy egy Katánban elcserélem azt a nyersanyagot, vagy nem cserélem el, vagy egy francia kártyás játékban én most egy olyan lapot rakok, ami neki jó vagy nem jó. Nem tudtuk ezt feldolgozni. Feszültséget generált, meghasonlás volt, és folyamatosan rányomta a bélyegét az egész működésünkre, ahogy jelen voltunk ezekben 5 testvérek. Apróságok voltak, mégis nagyon-nagyon mély feszültségeket generáltak és hoztak fel. A mai igében azt olvashattuk, azt láthattuk, hogy Barnabásnak és a Pálnak konfliktusa van. Konfliktusa van. Éveket szolgál együtt ez a két ember. Több 100 kilométert sétálnak együtt, napokat töltenek együtt, beszélgetnek, ismerik egymást, mentori kapcsolat van közöttük, tanítványi kapcsolat van közöttük, baráti kapcsolat van közöttük, nagyon mély kapcsolat van. Mégis azt olvassuk ebben a mai igében, hogy meghasonlás támad közöttük, és szétválnak, elválnak egymástól. Egy heves vitát látunk itt, aminek az eredménye, hogy nem tudnak együtt maradni, és szétválnak. Röviden, egyszerűen, a mai igény nagyon egyszerűen ezt állítja, hogy egy konfliktus van itt. És olyan érdekes, mert Lukács nem részletezi, hogy miért történik ez. Nem mondja el azt, hogy igen, ő neki ebben lehetett igaza, neki ebben lehetett igaza. Elmondja mind a két álláspontot, hogy az egyik azt gondolta, hogy ott van ez a János, akivel két fejezetről előbbről olvashattunk, aki Ciprus után hazajött, és nem folytatta velük az útját. És az egyik szeretné, hogy vigyék, hogy adjanak neki egy új esélyt. A másik nem szeretné, hogy vigyék, mert hogy már egyszer csalódtak benne. Melyik a helyes? Lukács nem foglal állást. Leírja röviden, tényszerűen. Ez a tény, és az a tény, hogy külön válnak. És olyan érdekes, mert miután vagyunk, hogyha előttünk nyitva van a Biblia, látjuk, hogy a 15. fejezetben pont Pál és Barnabás egy olyan ügy után vannak, ahol együtt voltak, ahol összefogtak, ahol egy komoly dologban, egy lényeges dologban egyetértettek. Jeruzsálemben összejönnek, hogy képviseljék azt, hogy a pogányok között is lehessen, ez jó lesz, pogányok között is lehessen missziót folytatni. És ott vannak, és egyetértenek mind a ketten ebben. És ezt képviselik a többi apostol előtt is. És egyetértés van közöttük olyan dologban, ami lényeges. És ezután rögtön mit látunk? Hogy egy ilyen kicsi részletkérdésben, egy személyi ügyben meghasonlás támad, és szétválnak. Egy úgymond lényegtelenebb dologban. Nem hitbeli kérdésről van szó. Nem arról van szó, hogy a misszióban ki mit gondol. Egy lényegtelen kérdésről van szó, de azt látjuk, hogy nincs egyetértés. És tárgyilagos Lukács nem értenek egyet, ennek hangot adnak, és külön válnak. És lehet, hogy ott hagyja őket János Márk. Lehet, de nem ez a kérdés. Mi a lényeg ebben az igében? Az a lényeg, hogy konfliktusuk van? Igen, részben. Ez a lényeg, de ez csak részben. Mert ha megvizsgáljuk, hogy miért van itt egyáltalán ez a történet, azt látjuk, hogy Lukács direkt rakta bele. Hogy tudjuk ma mi itt, hogy ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteinek a sorozatát, folyamatosan azt látjuk, hogy mennyi csoda történik, mennyi megtérést látunk, Istennek a munkája milyen hatalmas. És Lukács nem akarja elhallgatni azt, hogy vannak konfliktusok is ebben az időszakban. Fontosnak tartja, hogy ez ne csak egy ilyen felszínes tudás legyen. Tehát ezt leírja. De ez a lényeg, hogy konfliktus van itt. Hiszem azt, hogy nem ez a fő lényeg. És két dolgot szeretnék ma kiemelni, ami kapcsán menjünk, és ami azt gondolom, hogy ebben az igében benne van, és ami üzenet. És ez a két dolog a következő. Az első, hogy Isten munkája ettől a konfliktustól még nem áll meg. A második pedig, hogy Barnabás és Pál kapcsolata ettől még nem áll meg. És most a második ponttal szeretném kezdeni, hogy Barnabás és Pál kapcsolata ettől még nem áll meg. Ebben a versekben, amiket most felolvastunk, azt látjuk, hogy meghasonlás támad, heves vita, és külön válnak. Viszont, hogyha egészében nézzük a Bibliát, és megnézzük azt, hogy utána mi történik velük, ha tovább követjük az ő kapcsolatukat, akkor azt látjuk, hogy később ők megbékélnek. Idő kell ehhez, nem azonnal, nem tudnak azonnal. De később. Vannak közöttük levelezések a Kolosséi levélben, a Korintusi levélben és a Timóteusi levélben, és látjuk, hogy ők leveleznek egymással, kapcsolatban vannak, nem emlékeznek erre így vissza, nem hordozzák sebbként. Megbeszélik egymás között, és feloldódik kettejük között. És tudnak ezen túllépni úgy, hogy meglátják, hogy mi ebben a fontos, és hogy ez nem egy lényeges kérdés. Ott akkor lényeges volt, ezért támad bennük ilyen heves vita. De azért tudnak túllépni, mert meglátják, hogy viszont mi a közös bennük. És azt látjuk később a Bibliában, hogy ez a két ember ezt nem emlegeti fel, hanem ugyanúgy dolgoznak tovább. Sőt, a Timóteusi levélben felolvasok egy igét, hogy mit olvasunk. Ezt Pál írja Timóteusnak Márkról, arról a Márkról, akiről itt szó van, akit itt nem akar magával hozni. Ezt írja. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Hívja és dicséri. Később azt látjuk, hogy Pál ugyanezt az embert, aki miatt úgymond a konfliktus volt, már dicséri, hívja. Tehát később ez megoldódik, ez a dolog. És olyan érdekes, hogy ez nem hosszú távon marad meg, viszont az a hív, ami itt van, az orvosi szaknyelven olyan kifejező szó, a láz görbének a maximumát jelenti, az az indulat, ahogy ők itt egymással beszélnek, Pál és Barnabás. Egy nagyon heves vita van közöttük, pedig nem lényegi kérdés, és pedig ők is látják ezt, és mégis ilyen szakadás történik közöttük. És mit látnak megoldásnak? Azt látják megoldásnak, hogy van egy nézeteltérés, váljon külön. És utána, hogyha megnézzük térképen az ő útjukat, azt látjuk, hogy Pál elindul, Barnabás is elindul, és nagyon figyelnek rá, hogy legalább 400 kilométer mindig legyen közöttük, nehogy találkozzanak, nehogy egymással így kontaktjuk legyen. Figyelnek erre, hogy nehogy megint érintkezés legyen, mert ennyire bennük van ez a hív. És nem fordulnak vissza a másik nap, hogy jaj, Barnabás, bocsánat, inkább vigyük Jánost, vagy békéljünk meg, és menjünk valamerre közösen. Nem. Azt látjuk, hogy hív van, nem tudják megoldani, és elindulnak teljesen különböző irányokba. Persze ez egy jó dolog is, mert így két külön helyre is tudnak menni misszióba, de ettől még ezt látjuk. És olyan érdekes mégis azt látni, hogy később ez számukra nem fontos, és rendeződik. És olyan érdekes, hogy azt látják megoldásnak, hogy legyünk két külön helyen, hogy váljunk el, hogy ne lássuk egymást, mert ha látjuk egymást, az felemlegeti azt a sebet, ami történt közöttünk. És nem tudok ma itt mást mondani ebben a gyülekezetben nekünk magunknak sem, mint azt, hogy néha úgy örülünk, hogy ez a gyülekezet, ez a templom ilyen nagy. Úgy örülünk annak, hogy lehet több helyre ülni egy ilyen templomban, hogy van karzat, hogy van több bejárat és több kijárat. Hogy tudok úgy helyezkedni, hogyha valakivel konfliktusom van, vagy mély sebben van ebben a gyülekezetben, mert valamiben nem értettünk egyet, akkor tudok úgy helyezkedni, hogy ne lássam, hogy ne találkozzunk, hogy ez ne jusson eszembe, hogy úgy jöjjek be, hogy úgy menjek ki, hogy ezt ahogy lehet elkerüljem, ahogy lehet, ezt távol tartsam magamtól. És néha ezeknek annyira örülünk, és ezt így kezeljük, és nem akarjuk mi se ezt felhozni magunkba, mert ott van bennünk az a hív. Az, hogy csalódtunk, az, hogy ez egy fontos dolog volt, az, hogy ebben bizalmunk volt, ahogy Pálnak és Barnabásnak is szoros kapcsolata volt. És olyan sokszor inkább ezt eltoljuk magunktól, inkább menekülni akarunk, és inkább úgy megyünk ki az ajtón, hogy inkább menekülök, és ezt ma még nem rendezem, majd később. És az az igazság, hogy én ezzel nem kérkedni akarok köztetek. Azért hozom ezt a témát, mert pontosan ezen a héten én is azt éltem át, hogy volt egy olyan konfliktusom gyülekezeten belül egy gyülekezeti taggal, ami miatt én nem tudtam két napig dolgozni, és úgy voltam vele, hogyha ez a konfliktus megmarad, akkor én nem állok ki vasárnap. Vagy ha ki is állok, akkor azt fogom mondani, hogy erről a második pontról, hogy itt van, olvassátok el otthon, én ezt nem mondom el, mert nem hiteles. És úgy állok itt ma köztetek, mint aki egy vagyok ebből, aki ezzel küzdök, aki ebben próbált lépni. Aki ugyanezt küzdötte, és hiszem azt, hogy Isten nem véletlenül adta erre a hétre ezt az igét, és nekem is ezt a feladatot. És azt is hiszem, hogy ez az én hibám is volt. És nem csak Isten adta, hogy persze ez jó lesz a felkészüléshez. Ez az én hibámból volt, de Isten adta, hogy átéljem. És hiszem azt, hogy olyan sokszor ez meghatároz minket a gyülekezetben, és meghatároz nyilván máshol is, hogy vannak ezek a sebek, vannak ezek a meghasonlások, és ott vannak bennünk. És mi egy sebnek a tulajdonsága? Hogy elfertőződik, elkezd gennyesedni. És hogyha nincsen az kezelve, akkor csak elfertőződik. És nem lesz megoldva, csak késleltetve. És azért szeretném ezt említeni, mert olyan sokszor ilyenkor feljön bennünk egy kifogás. Azért, mert olyan mély ez a seb. Azért, mert annyira érint. És feljön bennünk ez a seb, hogy jó áron, igazad van. De te nem érted ezt. Ez ennél sokkal bonyolultabb, sokkal mélyebb, sokkal komplikáltabb és sokkal összetettebb. És ez nem ilyen egyszerű. És azt kell, hogy mondjam, hogy elhiszem, hogy ez mély. De nem hiszem el, hogy nincs újrakezdés, és nem hiszem el, hogy nincs megbocsátás. Nem hiszem el húsvét után egy héttel azt, hogy nem tudjuk elhinni azt, hogy nincs megbocsátás, és nincs újrakezdés. Amikor húsvétkor pont azt látjuk, hogy Jézus Krisztus, akinek a nevét folyamatosan használjuk, folyamatosan felvesszük, folyamatosan fölöslegesen vesszük fel, hogy Jézus Krisztus, akinek azt mondjuk sokszor, hogy mekkora hatalma van, és közben mégsem bízunk benne, hogy ő tud bármit is tenni, vagy vezetne. Vagy azt gondoljuk, hogy mekkora csodákat tesz, és mégsem gondoljuk azt, hogy a mi életünkre van hatással. Akit olyan sokszor megtagadunk, mégis azt látjuk az ő életében, hogy ő azt tette húsvétkor, hogy ebben a konfliktusban, ami velünk lehetne, mert mi bántjuk őt, Nem azt mondja, hogy elfordul, meghasonlok, elmegyek, hanem lép szeretetből. Azt mondja, hogy megteszem ezt a lépést, te érted. Pedig nekem nem kéne, mert nem én vagyok ebben a hibás, nem én okoztam ezt, de megteszem, mert szeretlek. És megbocsátást adok így, és példát mutatok a megbocsátásra. Nem hiszem el, hogy nincs megbocsátás ezekben a szituációkban. Nem hiszem el, hogy nincs újrakezdés. Viszont elhiszem, hogy ezek nagyon mélyek, és nagyon nehezek is. És olyan sokszor minden Isten tisztelet végén imádkozzuk azt a sort a mi atyánkból, hogy bocsásd meg, Urunk, a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Miért imádkozzuk ezt, hogyha a gyakorlatban nem tesszük, hogyha a gyakorlatban nem foglalkozunk vele, hogyha ezt késleltetjük? És két kifogást szeretnék most hozni, ami bennünk lehet most is, és ami olyan sokszor bennünk van folyamatosan ezzel a témával kapcsolatban, amikor meghasonlás támad közöttünk valakivel. Az első ilyen kifogás, hogy nem ilyen egyszerű ez a meghasonlás rendezése, mert a kapcsolat nagyon bonyolult közöttünk. Azt látjuk Pálnak és Barnabásnak az életében, hogy olyan személyekről van szó, akik nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz, akik nagyon sok időt töltenek egymással, nagyon-nagyon mély kapcsolatuk van. És nem oldódik meg azonnal, igen. De azt látjuk, hogy később arról olvashatunk, hogy ők mégis tudnak együtt dolgozni, mégis társként tekintenek egymásra, mégis elfogadják egymást. Egy nagyon mély kapcsolatuk van, és mégis tudnak erről később rendezést okozni, és beszélni erről az egészről. Amiben előtte bizalom volt, abban a kapcsolatban, abban ők csalódnak, de később erre tud gyógyulás lenni. És ez az első kifogásra, hogy ez a kapcsolat nagyon bonyolult, ezt elhiszem. És olyan sokszor tényleg egy ilyen csalódást élünk át mi is. De ez nem kifogás arra, hogy attól, hogyha van egy sebünk, azt ne kezeljük, azzal ne foglalkozzunk. Ez nem mentesít minket az alól, hogy az a seb, ami viszont bennünk van, az ne fertőződne. És bármilyen mély is ez a kapcsolat, bármilyen bonyolult is, két kérdést szeretnék feltenni magamnak is, és nektek is. Miért imádkozunk bűnvalló imádságot minden ige hirdetés előtt, ha utána nem foglalkozunk ezzel konkrétan? És miért megyünk ki azon az ajtón, amin bejöttünk minden héten, hétről hétre, újra és újra, hogyha egymás között ezeket a konfliktusokat gyülekezeten belül, és máshol is nem kezdjük el megoldani? Nyilván van olyan, amikor ezeket nem lehet azonnal, de nem is erről van szó feltétlenül, hanem az első lépésnek a megtételéről. A második kifogás pedig, hogy de nem lehet megbeszélni a másikkal ezt, mert már rég volt, mert már bevésődött, és már nem tudok odalépni ő hozzá, vagy ő én hozzá, mert régi dologról van szó. És Pál és Barnabás életében azt látjuk, hogy külön válnak, és nem azonnal rendezik. Idő kell ehhez. Igen, ehhez idő kell néha. És nem visszatér Pál másnap, és azt mondja, hogy bocsánat, jó, beszéljük meg. Nem, később. Ehhez idő kell. De később tudják rendezni. Azért tudják rendezni, mert arra jönnek rá, hogy nem az a legfontosabb kérdés, amiben összevesztünk, hanem az, hogy miben vagyunk egyek, miben értünk egyet, mi az, amin alapszunk. Az, hogy mind a ketten Jézus Krisztust követjük. Ebben a misszióban közösen voltunk, több száz kilométert megtettünk. Ez a közös bennünk, ez az alap, ez az, ami sokkal fontosabb. Ez tart meg mind a kettőnket, napi szinten ebbe kapaszkodunk. Nem az, hogy jöjjön-e velünk János Márk, vagy nem. Azt tudják meglátni, hogy mi a közösebben, és mi az, ami megtartja őket. És mégis újra és újra azt tapasztaljuk, hogy Magyarország nagy bölcsének a mondata, az nekünk vezérigénké lesz. És élünk Pató Pál úrnak a mondatával, hogy ej, ráérünk arra még. Majd jövő vasárnap. Majd egy kicsit később. Ha már régóta van, akkor úgy is ráér, hogy még egy kicsit később legyen ennek a rendezése. Ráérünk. Később. Nem most. Már úgy is mindegy, hogy mennyire mélyül ez még jobban. És azt is ki kell mondani, igen, és ez fontos egy gyülekezetben, hogy vannak olyan meghasonlások, amiket lehet, hogy nem lehet rendezni. Azért, mert már nem él az illető. Vagy azért, mert én oda lépnék, oda is lépek, megteszem ezt, akarom rendezni idő után. De a másik ezt nem fogadja, a másik nem akarja, a másik erre nem vevő. De ettől még a kérdés ugyanaz. Ez a seb minket érint, ebben benne voltunk. Mi a mi felelősségünk ebbe, az enyém, a tied. Mit kezdek ezzel a sebbel, attól függetlenül, hogy ő mit kezd vele. Van ilyen, igen, van ilyen. De a mi részünk mi ebben? Van a harmad kiadó gondozásában egy könyv, aminek az a címe, hogy Megbocsátok a fiam gyilkosának. És egy anyukáról szól, akinek a fiát meggyilkolták. És azt írja le ebben a könyvben, hogy ezzel a gyilkossal kapcsolatban mit élt át, hogy folyamatosan érezte azt újra és újra, hogy nagyon maró harag van benne, gyűlölet és bosszúvágy. És ez őt sebezte. És azt írja le, hogy egy hosszú, nagyon-nagyon hosszú és nagyon nehéz folyamatban mit él át ő, hogy lép ő ebben. És azt írja le, egy dolgot szeretnék ebből kiemelni, hogy azt írja le a megbocsátással kapcsolatban, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy egyszer én majd megbocsátok, és akkor az ott vége, és akkor az ott elmúlik. Azt írja le, hogy amikor ez az emlék feljön, amikor látja ezt az embert, amikor eszébe jut, újra és újra, mindig meg kell tennie ezt, hogy megbocsát, mert ez a seb ott van, és ez lassan gyógyul, és attól, hogy egyszer volt rendezés, ez nem jelenti azt, hogy ez hosszú távon meg is marad. Ne a másikat okoljuk tehát, hanem azt keressük, hogy ebben mi a mi felelősségünk. És azok, akik először vannak itt a gyülekezetünkben, vagy vendégek, és most azt gondolhatják, hogy hűha, milyen helyre jöttem, milyen gyülekezet ez, hogy itt ennyi konfliktus van, azt szeretném csak mondani, hogy Lukács ezt a történetet leírja. Betűzi ide, mert nem akarja elhallgatni. Emberek vagyunk. Az emberek sebeket kapnak, és sebeket okoznak. Ne hallgassuk el, mi se ezt. Ezért van erről most szó itt közöttünk. És végül pedig a második pont után jöjjön az első pont, ami röviden megfogalmazva erről szól. Attól, hogy meghasonlás támad, Isten munkája nem áll meg. És ez nagyon fontos ebben a kérdésben. Azt látjuk, hogy Isten megengedi, hogy legyen konfliktus, de nem áll valakinek az oldalára, és nem szentesíti, hogy meghasonlás támad. Nem látjuk azt, hogy és mondá az Úr, hogy meghasonlás támada, és látá, hogy ez jó. Nem olvasunk ilyet. Nem látjuk azt, hogy Isten ezzel egyetértene. Nem látjuk azt, hogy ő azt gondolná, hogy valamelyiküknek igaza van. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ő ezt felhasználja máshogy. Történik egy ilyen. De ez Isten nem akadályozza meg abban, hogy ő a hatalmával el akar érni embereket. És azt látjuk, hogy egy missziós párból kettő lesz. És nem ért azzal egyet, hogy van ilyen meghasonlás, de felhasználja. És nem bántja vagy sérti ezeket az embereket, hanem felhasználja ezt. Amikor gyülekezet alapítási szakirodalommal foglalkoztam, akkor volt egy olyan fogalom a modellek közül, aminek ez volt a lényege, hogy van egy gyülekezet, és ott meghasonlás támad. És a meghasonlás hatására kiválik egy csoport a gyülekezetből, és egy másik gyülekezetet hoz létre. Amivel két gyülekezet van most már. És ez a misszió tekintetében jó, mert több van, és folytatódik a misszió. De semmelyik teológus nem ért azzal egyet, hogy ez jó lenne, vagy követendő példa lenne. Ettől még ez van. Ettől még ez gyakori. Ettől még Isten használja. És nem azt jelenti, hogy akkor ez egy követendő példa. Nem azt jelenti, hogy nekik nem kéne rendezni ezt a konfliktust. De szó van arról, hogy Isten attól még használja ezt, hogy meghasonlás támad. És azt is látjuk, hogy Isten munkájának az is része, hogy Pál nem marad egyedül. Társat kap Szilász személyében. És azt is látjuk, hogy Szilászt ugyanúgy itt olvassuk az utolsó versekben, hogy az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, és útnak indult. Ugyanúgy, mint előtte Pált és Barnabást, kiküldik, imádkoznak értük. Nem azt látjuk, hogy a gyülekezetben meghasonlás van, szakadás van, hanem azt látjuk, hogy tudnak értük imádkozni. És ugyanúgy kiküldik. És Isten munkája nem áll meg. És azt olvassuk, hogy mennek ők is, bejárják Szíriát és Kilikiát, Dél-Kelet Kis-Ázsiát. És folyamatosan azt olvasok, hogy erősítették a gyülekezeteket, és bejárják. És utána a 16. fejezettől elkezdjük azt olvasni, hogy mennyi megtérés történik, mennyi csoda történik általuk is. Azt látjuk, hogy Isten felhasználja ezt, használja őket. Nem azért használja őket, mert ők lelkileg éppen úgy állnak. Nem azért használja őket, mert ők erre készek. Isten munkája Jézus Krisztustól függ, és nem az emberektől, hogy az emberek éppen hogy vannak, ők mit mondanak, hanem attól függ, hogy az ő evangéliumának ereje van. És az emberek ezt hallják, ezért térnek meg, ezért történnek csodák is. Nem az a cél, hogy egy vélemény legyen csak. Nem jelenti azt ez az ige, hogy csak egy vélemény lehet. A kérdés viszont az, hogyha van meghasonlás azzal, mit kezdünk. Mit kezdünk azzal hosszú távon? Isten tervében nem gát az, hogy Pál és Barnabás külön válnak. És azt is láthatjuk, ami számunkra ugyanígy bíztató egy meghasonlásban. Sokszor ilyenkor annyira bűnösnek érezzük magunkat, annyira el akarunk csak bújni. És azt látjuk, hogy Isten munkája nem szűnik meg abban, aki elbukik. Nem hagyja el azt, akinél meghasonlást támad. Nem bünteti ezt az embert. Felhasználja. Ettől még. Ott van az ő életében, és továbbra is ott van az életében, és használja, és átélhet csodákat, és átélhet megtéréseket. Ettől még rendezésre hívja őket. Isten szeretete határtalan és megbocsátó. Húsvétkor egy hete pont azt láttuk, hogy ő belépett a mi világunkba, valóságosan emberré lett, átélte azt, hogy milyen az, amikor meghasonlás támad, és mégis vállalta azt, hogy értünk, keresztre feszítik. Mert ő lépett először ebben a konfliktusban, ami nekünk vele van. És amiért ezt vállalta, ezért tudunk mi is lépni. Nem a megbocsátásban elsőként, hanem ő felé, akiből fakad ez, akihez vihetjük ezt, akitől kérhetjük azt, hogy legyen megbocsátás a meghasonlásban. Hozzálépjünk így most, ma is. És most az igehirdetés után egy olyan éneket fogunk énekelni, ami nem meghasonlásról szól, nem megbocsátásról szól, hanem arról szól, hogy Jézushoz lépjünk közelebb, ővele töltekezzünk be, mert tőle van megbocsátás. Így énekeljük ezt az éneket, ami erről szól, hogy légy tűz. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nem véletlenül mondjuk azt az énekben, hogy ki olyan, mint Te, mert hatalmas nagy király vagy, és mi ezt hisszük és valljuk, és azért vagyunk itt, mert hozzád akarunk közelebb lépni, mert veled akarunk lenni, mert tőled akarjuk elkérni azt, ami olyan sokszor olyan nehéz. Urunk, hisszük azt, hogy Te nem akarsz félszívű követőket. És Urunk, ezért őszintén megvalljuk, hogy olyan sokszor bennünk van az, hogy mi érezzük, hogy vannak sebeink, de nem tudunk velük mit kezdeni. Érezzük, hogy ott vannak, bántanak, még jobban elfertőződnek, de nem tudjuk őket kezelni. Viszont Urunk, azt látjuk tőled, hogy Te az utolsó napokban, amikor itt voltál a tanítványaid között, és mindegyikük elfordult tőled, Te akkor is a kereszten még értük imádkoztál, és mindenkiért, aki ott van, aki téged a keresztre juttatott, és azt imádkoztat, hogy bocsásd meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. Urunk, olyan hatalmas szeretet van nálad. Olyan felfoghatatlan, feldolgozhatatlan az, hogy Te hogy bocsátasz meg, hogy Te ezt hogy teszed. Mégis látjuk ezt, hogy ez valóság. Mégis látjuk, hogy ez megtörtént. És ebből szeretnénk meríteni. Urunk, így lépünk most hozzád, és kérjük azt, hogy a Te hatalmaddal lépj az életünkben, és gyógyíts, légy jelen, vezess. És Urunk, imádkozunk mindazokért a helyzetekért most, amik itt vannak közöttünk a gyülekezetben, ki nem mondott feszültségek, régi konfliktusok, rendezetlen ügyek, mély kapcsolatok, amik most már elfajultak. És imádkozunk más kapcsolatokért is, akár családban, akár munkahelyen, akár bárhol. Ezekért a kapcsolatokért, amik ott vannak sebként, feljönnek, emlékezünk rájuk, bennünk vannak. Te megbocsátottál, és szeretnénk téged követni ebben, de ezt csak veled tudjuk tenni. És ezért imádkozunk, Urunk, hozzád. Hiszünk benned, reménykedünk, és tudjuk, hogy hatalmas Úr vagy. Ezért imádkozunk hozzád a te fiattól tanult imádság szavaival is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.